A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 77. Zsoltár első versét énekeljük, az Istenhez az én szómat emelém kiáltásomat. Testvérek, foglalják el a helyüket, és a 479. dicséret valamennyi versét énekeljük. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Kedves testvérek, hallgassuk meg Máté evangéliumának soron következő történetét, a 15. rész 21-től 28-ig terjedő verseit.
Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidón vidékére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltozott: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá a tanítványai, és kérték: Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt: Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt: Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt: Úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Legyen Isten áldása az igéjén és rajtunk, hogy halva és szívünkbe fogadva megcselekedjük, és teremjük a lélek gyümölcseit. Gyertek testvéreik, ezért is imádkozzunk. Mindenható Istenünk, édesatyánk Jézus Krisztusért, köszönjük, hogy hordozod életünket, és napról napra erősíteni szeretnéd hitünket. Uram, szeretnénk mi is ilyen alázattal és kitartással eléd állni, mint ez az asszony. Segíts nekünk így megsemmisülni az imádságban és a veled való párbeszédben. Uram, te az asszony hitét dicsérted meg, bárcsak a mi hitünk is lehetne ilyen dicséretre méltó, hogy ahogyan énekeltük is, hogy hinni taníts, Uram, taníts minket most hinni. Köszönjük, Uram, hogy annyira drágának tartod lelkünket, hogy fiad életét adtad értünk, édesatyánk. Kérünk, ma is végezd a te áldott munkádat bennünk, igehallgatók szívében. Te látod, hogy milyen akadályai vannak annak, hogy teljes hittel rábízzuk magunkat irgalmadra. Bocsásd meg kicsiny hitűségünket, hitetlenségünket. Köszönjük, hogy adod igédet, hogy szóljon az örömhír a lelki szegényeknek, hogy bekötözd a megtört szívűek sebeit, hogy ma is szabadulást és megoldást jelentsen a szavad. Kérünk, hogy nyomorúságaink között segíts magasabbra nézni, mint ami a szemünk előtt van, egészen Krisztusra, aki keresztjén aratott győzelmével kiváltott minket a félelemből és az aggódásból. Kérünk gyülekezetünk betegeiért, szenvedőiért, munkásaiért, és kérünk új munkásokért az aratásba. Kérünk téged, szólj ma is egészen személyesen hozzánk, add az élő és ható igét lelkészünk szívébe és szájába, magunknak pedig engedelmes szívet kérünk. Istenünk, érdemünk nincs. Ahogy mi szükségünkben rád nézünk, úgy te a szükségünkre nézz. Krisztusért. Ámen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét János evangéliumának 5. részéből, a 24. versből hirdetem nektek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 276. dicséret első két versét énekeljük. Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Kedves testvérek, Istennek az a szent igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni üzenetét közöttetek, írva található a felolvasott helyen, Máté evangéliumának 15. részében a 21-től 28-ig terjedő versekben. Ezt az ige szakaszt szeretném összefoglalni, szintén Máté evangéliumának 7. részéből a 7. versel. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Amen. Kedves testvérek, a kánaáni asszony története a Biblia legkülönösebb történetei közé tartozik. Olyan, mintha rá sem lehetne ismerni Jézusra. Az asszony kérése süket fülekre talál először. Hát nem érezzük mi is gyakran úgy, mintha Isten nem törődne kéréseinkkel, mintha érzéketlen lenne a szenvedéseinkkel szemben. Tényleg így van? Természetesen nem így van. És ezért fontos megértenünk ezt a történetet. Legelőször egy kicsit feltétlenül szükséges a kortörténeti háttérre kitérni, hogy jobban értsük magát a történetet. Jézus 3 éves szolgálata idején alig-alig hagyta el Izrael területét, egyszer-egyszer ellátogatott ugyan a Genezáreti tó túlsó partjára, és ott aztán pogányok vidékére is ment, többek között a gadaraiak földjére. Egyszer pedig éppen mai történetünkben Tírus és Szidón vidékére ment, Föníciába. Tírus 50 kilométerre volt Galileától, Szidón pedig 90-re északi irányban, és itt találkozott Jézus a pogány kánaáni asszonnyal. Tehát Jézus azon kevés története közé tartozik ez a néhány sor, amikor elhagyja Izrael területét. Kell egy pár szóban arról is szólni, hogy hogyan viszonyultak egymáshoz a zsidók és a pogányok. Kölcsönösen utálták egymást. A pogányok lenézték a zsidókat, irritálta őket a másságuk, mint ahogy a mai napig is a népek ferde szemmel néznek a zsidókra. Már a Eszter könyvében is halljuk azt a megfogalmazást, hogy íme a te országodban él egy nép, amely más, mint a többi, és amely elkülöníti magát a többiektől. És ez a másság és ez az elkülönítés minden időben zavarta azokat, akik között a zsidók éltek. A pogányok lenézték a zsidókat, a zsidók pedig szintén lenézték a pogányokat. Mint akik nem ismerik az egyetlen igaz Istent, akit ők ismernek, de nem sokat tettek azért, hogy megismerjék a pogányok az igaz Istent. Emlékezzünk Jónás próféta történetére, aki Isten parancsa ellenére, tudnélik, hogy menjen Ninivébe és hirdesse ott az ő üzenetét, pontosan az ellenkező irányba kezdett elmenni, hajóra szállt és Tarsis felé menekült Isten elől, csak hogy ne kelljen a pogányok között Isten igéjét hirdetni. Gólyoknak nevezték a pogányokat, kölcsönösen lenézték tehát egymást, persze Jézus viselkedését nem ez az ellenségeskedés inspirálta, hiszen emlékezzünk, hogy hogyan fordult Jézus a samáriai asszonyhoz, amikor megszólította őt, és az élő vízzel kínálta meg. A másik, amiről feltétlenül szólni kell még, az Jézus küldetése. A 24. versben ezt olvassuk, Jézus erre így válaszolt, de ő így felelt, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Hozzátehetjük azt, hogy egyelőre. A tanítványainak is, amikor a 12-t kiküldte, azt a parancsot adta, pogányokhoz vezető útra ne térjetek, samaritánusok városába ne menjetek be, inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Miért volt ez? Jézusnak előbb el kellett végeznie küldetését, 3 éves szolgálatát Izraelben, és váltság áldozatát a kereszten, amikor mind zsidókért, mind pogányokért, mind a testvérekért, mind én értem, meghalt, váltság áldozatot mutatott be Istennek, és amíg ez az esemény be nem történt, addig ő ott Izrael népének a körében hirdette az evangéliumot, hirdette azt, hogy térjetek meg, mert egészen közel jött az Isten országa. Ő akkor még nem ment a pogányok közé. Amikor elvégezte a küldetését Izraelben, és a kereszthalálon meghalt értünk és feltámadott, aztán már jöhettek a pogányok, hiszen feltámadása után már maga Jézus adta a parancsot tanítványainak, tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, és a föld legvégső határáig. Tehát nem arról van szó, hogy Jézusnak ne lett volna szívügye a pogányok üdvössége, csak akkor ott még az az üdvtörténeti helyzet nem következett be, hogy erre sor kerüljön. Ezt a két dolgot feltétlenül tudnunk kell ahhoz, hogy megértsük a történetet. A történeten belül először vizsgáljuk meg a kánaáni asszony hitét. Az asszony vallására nézve pogány volt. Tírus és Szidón vidéke masszívan pogány vidék volt. A föníciai isteneket, Baált, Astartét tisztelték, amikor Áháb király feleségül vette a tíruszi Edbaál király leányát, Jezabelt, akkor Jezabel volt az, aki Izraelben is elterjesztette Baál és Astarte tiszteletét. Hát egy masszívan pogány vidék volt, ez az asszony vallására nézve pogány volt. De hitére nézve keresztjén. Honnan tudjuk ezt? Először is Jézust Uramnak szólította. De ez nem csak egy udvariaskodás volt a részéről, hanem ő komolyan így gondolta. Ugyanakkor Dávid fiának, azaz Messiásnak is, pedig Izrael földjétől távol élt, és mégis tudta, hogy az, akivel ő találkozott most, az nem más, mint nem csak a zsidók Messiása, hanem az egész világ üdvözítője. És ehhez a Messiáshoz fordult oda, és közben járt a leányáért, hogy gyógyítsa meg őt. Jézus hallgatására nem fordított sértődötten hátat, hanem újra hozzáfordult. Sőt, így olvassuk az igében, hogy leborult előtte, és újra kérlelte. Leborult előtte, már pedig egy sima tanító előtt nem szoktak volt leborulni még abban az időben sem, csak az előtt, aki a király, csak az előtt, aki a messiás. És ekkor Jézus durván elutasította ezt az asszonyt, viszont őt még ez sem rettentette el. Jézus kutyáknak nevezi a pogányokat, és az asszony magára vette ezt az ítéletet. Rendíthetetlen volt a hitében, és meggyógyult a gyermeke. Jézus megállapítása elhangzott fölötte, asszony, nagy a te hited. Úgy gondolom, hogy ennek az asszonynak a hite mindannyiunk számára ragyogó példa lehet. Abban, amit textusként is felolvastam, ugye tulajdonképpen abban csak összefoglaltam a történetnek a lényegét, hogy kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik. Aztán menjünk tovább, és a kánaáni asszony után most figyeljük meg a tanítványok javaslatát. Hát bizony a tanítványok nem tesznek tanúságot túl nagy ember szeretetről és megértésről, vagy talán mégis. Így olvastuk az igében, hogy bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. Ezt tanácsolták Jézusnak. Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. A károli fordításban így olvassuk, küld el őt, mert kiabál utánunk. Küld el őt, mert kiabál utánunk. De érdekes, hogy ezt a mondatot lehet pont az ellentéteként is értelmezni. Ugye, és itt egy olyan görög ige szerepel, amely jelenti azt is, hogy elbocsátani, de jelenti azt is, hogy szabadon bocsátani. Tulajdonképpen szó szerint azt jelenti, hogy feloldozni. Feloldozni. Például, amikor az Ószövetség idején a mózesi törvények szerint a férj elbocsátotta a feleségét, akkor tulajdonképpen, hát persze az Ószövetség az héberül van, de az Új Szövetségben is van szó erről a bizonyos házassági elválásról. Ott így írja az ige, hogy elbocsátani őt, szabadon bocsátani őt, elválni tőle. Tehát ezt lehet úgy is fordítani, hogy bocsásd el ezt az asszonyt, mert terhünkre van, kiabál utánunk, nem akarjuk már hallani az ő fülsértő kérlelését, de lehet pont az ellentétének is fordítani, hogy bocsásd szabadon őt, mármint a leányt. Mármint a leányt. Oldozd fel a démoni megkötözöttség alól, mert az anyja kiabál utánunk. Ugye itt csak egy személyes névmás szerepel, hogy őt. És nőnemű névmás, de igazából nem tudhatjuk, hogy kire vonatkozik, mert vonatkozhat az asszonyra, és vonatkozhat a leányára is, hiszen mind a ketten nőneműek. És ezért ezt lehet úgy is fordítani, hogy szabadíts meg őt, tudnélik a leányt, mert az anyja utánunk kiáltozik. És hogyha így értjük az igét, akkor érthetőbb már Jézus válasza, hogy miért mondja ezt, hogy de ő így felelt. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Mert hogyha a tanítványok azt mondták volna, hogy küld már el őt innen, mert zavar bennünket, akkor nem így folytatódna az ige, hogy de ő így felelt. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Ezért sokkal jobban érthető az ige, ha úgy értelmezzük, hogy a tanítványok közben jártak az asszony és leánya érdekében. És akkor most térjünk rá Jézus viselkedésére. Ahogy rögtön az elején mondtam, érthetetlennek tűnik az ő viselkedése. Ez lenne Jézus, aki érzéketlen egy anya könyörgésével szemben, aki érzéketlen egy elesettségében vergődő pogány asszonnyal szemben. Hát ilyennek ismerjük mi Jézust? Hát valóban nem ilyen, pont fordítva. Jézus ezek által, a szavai által kiprovokálja és megerősíti az asszony hitét és bizonyságtételét. Mert nem Jézusnak van szüksége arra, hogy megbizonyosodjon az asszony hite felől, hanem magának az asszonynak. Hiszen azáltal, hogy Jézushoz fordult, és először elutasításban volt része, és nem szégyelt másodjára is Jézushoz fordulni, és akkor is elutasításban lett része. És akkor harmadjára még helyeselve mondta azt, hogy igen, én is kutya vagyok, mert pogány vagyok, de a kutyák is esznek az asztalról lehulló morzsákból. Ezáltal Jézus egy olyan hitvallás tételre vezette el az asszonyt, ami megerősítette őt a hitében. Háromszor könyörög az asszony, és nem Jézus gondolja meg magát a harmadik kérésnél, hogy na jó van, akkor meggyógyítom a te lányodat. Jézus nagyon jól tudta már előre, hogy meg fogja gyógyítani a lányát, hanem az asszonyt vezeti el a visszafordíthatatlan és visszavonhatatlan bizonyosságig. Az asszonynak van szüksége erre, nem Jézusnak. És mi ebből, kedves testvérek, a tanulság? Az első tanulság az, és minden újszövetségi történetnél tulajdonképpen ez a legfontosabb, hogy Jézus bármit megtehet, hatalma van rá. Meg tudta gyógyítani az asszony gyermekét, és meg is tette, mert így akarta. Jézus bármit megtehet a te életedben is, és az én életemben is. Lehet, hogy nem előszörre. Lehet, hogy nem úgy, ahogyan gondoljuk. De Jézus mindent megtesz, amire csak neked és nekem igazából szükségünk van. Ahogyan az igében olvassuk Máté evangéliumának 7. részében, a folytatást már nem olvastam fel, ugye ott arról van szó, hogy kérjetek és adatik, zörgessetek és megnyittatik nektek. Ott úgy folytatódik az ige, hogy melyik atya az, aki, hogyha a fia kenyeret kér, akkor követ ad neki. És hogyha tojást kér, akkor kígyót adna neki. De ezeket az igéket akár meg is fordíthatjuk úgy, hogy melyik apa az, aki, hogyha a gyermeke követ kér, azt megadja neki. Vagy hogyha a gyermeke kígyót vagy skorpiót kér, azt megadja neki. Hát természetesen nem. Az atyák kenyeret és tojást szoktak adni a gyermekeiknek, nem követ, kígyót és skorpiót. Isten mindig meghallgat bennünket, de nem mindig teljesíti a kéréseinket. Lehet, hogy teljesíti, de nem azonnal. És lehet, hogy nem teljesíti, mert nem jót kértünk tőle. És ne felejtsük el azt sem, hogy Jézus tökéletes pedagógus. A tanítványok szívét együttérzésre vezette, az asszonyban pedig megerősítette a hitet. Sőt, nem csak a hitet erősítette meg, hanem ajkán a hitvallást, szívében a hitet és ajkán a hitvallást. Ez egy hitvalló asszony lett. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam. Igen, de a kutyák is esznek az asztalról lehulló morzsákból. Micsoda hitvallás ez? Melyikünk tudná ezt kimondani? Hogyha valaki azt mondaná nekünk, hogy kutyák vagytok, hát nem sértődnénk meg, nem hagynánk ott rögtön, még hogyha Jézus is mondja nekünk. De Jézus tökéletes pedagógus, nem feszítette tovább a húrt, mint ahogyan ezt az asszony el tudta viselni, A tanítványok szívét együttérzése vezette, az asszonyban pedig megerősítette a hitet. És tanuljuk meg, hogy Jézus nem érzéketlen úr, aki elereszi füle mellett sóhajtásunkat, hanem valamire el akar vezetni bennünket. Lehet, hogy az ő mélyebb megismerésére akar elvezetni bennünket, vagy egyáltalán, hogy megismerjük őt személyesen. Egyszer hallottam egy nagyon érdekes és elgondolkoztató megfogalmazást, hogy Istennek persze leegyszerűsített, azért azt hozzáteszem, hogy leegyszerűsített megfogalmazás, de mégis nagyon frappáns, hogy Istennek két eszköz van kezében arra, hogy az ember szívét önmagához fordítsa. Az egyik az ige, a másik pedig a szenvedés. Az egyik az ige, mert csak az igéből tudjuk meg, hogy Jézus Krisztus a kereszten meghalt helyettünk és értünk. Csak az igéből tudjuk meg az evangéliumot. Csak az igéből kapunk választ a kérdéseinkre. Csak az ige az, ami életet tud bennünk kelteni. De a másik eszköz Isten kezében a szenvedés. Mert hogyha minden szép és jó lenne, és hogyha ő minden kérésünket azonnal teljesítené, akkor lehet, hogy meg se köszönnénk, olyan természetesnek tartanánk. Akkor lehet, hogy soha nem éreznénk szükségét annak, hogy miért térjünk meg, miért szülessünk újját, így is jól megvagyunk. Akkor nem ismernénk meg Istent személyesen, de ő minden rosszból tud jót kihozni. És mindent fel tud használni az ő választotta érdekében, hogy megismerjük őt. Ez az asszony is, ahogy mondtam, vallására nézve pogány volt. De megismerte Jézusban azt a hatalmas messiást, az urat. Lehet, hogy először azért nem a szíve mélyéből nevezte őt így, hogy Uram és Dávid fia. Bár volt benne hit, de lehet, hogy nem annyira a szíve mélyéből szólította meg őt, mint másodjára és mint harmadjára. Mint ahogyan Jób is, Isten félő ember volt, de amikor a szenvedéseinek a végére ért, akkor mondta, hogy Uram, eddig csak hírből hallottam felőled, de most már személyesen láttalak. Erre akar bennünket Isten elvezetni. És ehhez az igére és a szenvedésünkre van szükségünk. Ez a két eszköz van Isten kezében. Persze sok eszköz van Isten kezében. Ez csak egy ilyen leegyszerűsítés, mégis nagyon frappáns megfogalmazás. Hogyha bajok jönnek, hogyha nyomorúságok jönnek, hogyha nem érted a dolgokat, hogyha nem érted azt, hogy Isten miért hallgat, és miért nem válaszol, akkor mindig jusson eszedbe a kánaáni asszony története, hogy mi volt ennek a történetnek a végkifejlete. Így vezessen el Isten bennünket, Jézus Krisztus, a megváltó, az Úr igazi megismerésére, a bűnbocsánatra és az örök életre. Amen. A 475. dicséret első versét énekeljük, imádkozzatok és buzgón kérjetek. Urunk, magasztalunk téged elsősorban azért, hogy te vagy a megváltó, te vagy az Úr, te vagy a mindenható, és magasztalunk téged azért, hogy nem süket fülekhez imádkozunk, amikor imádkozunk, hanem te mindenkor meghallgatod a mi imádságunkat, még ha nem is válaszolsz rá rögtön, vagy nem úgy válaszolsz, mint ahogyan mi azt elképzeljük. És magasztalunk téged azért, Urunk, mert olyan tökéletes pedagógus vagy, hogy amire el akarsz bennünket vezetni, arra el is vezetsz. Hogy a szívünkben igaz hit támadjon, és a szánkon igaz hitvallás. Hogy kik vagyunk mi, és hogy ki vagy te. Ebben erősíts meg bennünket, Urunk. Kérünk a betegekért, kérünk a gyászolókért, hogy ne rendüljön meg a hitük, vagy éppen, hogy hitre jussanak a nyomorúság által. Kérünk gyülekezetünkért, minden egyes gyülekezeti tagunkért, és magáért az egész közösségért is, hogy tudjuk betölteni azt a hivatást, ami miatt itt vagyunk ezen a földön, ami miatt itt vagyunk Újpestnek ezen a részén, hogy hirdessük az örömhírt, az evangéliumot. És hadd könyörögjünk nem csak önmagunkért és gyülekezetünkért, nem csak ilyen belterjes módon, hanem hadd könyörögjünk hazánkért és az egész világért is, munkálkodj, Urunk, a te kegyelmességed szerint. És kérünk, hogy hallgass meg a mi csöndben elmondott imádságainkat is. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az ige szavával jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak.